Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Nos, testvérek, ahogy a születésnaposokat köszöntve lent említettem, e helyről is köszöntjük most a hegedűs házaspárt Új-Zélandon. Ez fantasztikus dolog, hogy 20.000 kilométerre is elhaladszik a hangunk. Reméljük, hogy valóban meghallják. És itt ragadom meg az alkalmat, hogy ebben az évben a zsoltárokból boldogság igéket vettünk elő, tehát azokon a kis lapokon, amiket a gyerekek, illetve a születésnaposok kezébe adtunk, a zsoltárok könyvéből vettünk ki olyan igéket, minden hónapra egyet, ami arról szól, hogy mi is a boldogság útja. Ne csak mondjuk azt, hogy boldog születésnapot, hanem valóban az ige segítse ebben a születésnaposokat ezt megtalálni, ezt az utat. Hát így hallgassuk meg most akkor Istennek mára kijelölt szent igéjét, amint megírva találjuk Pál apostol római levelében, a 12. fejezet 17. versétől a 21-ig a következőképpen. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, az Isten haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia. Mert ha ezt teszed, parzsa gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Ez Isten igéje. Amen. Kedves testvérek, remélem, hogy még nem unjuk Pál apostolt, mert most a vészkereszti vasárnapokon mindig tőle jön az ige. Pál apostol azért nem könnyű olvasmány, de megéri föltörni ezt a diót, mert igazi üzenet van a számunkra, ami valóban fontos a keresztény életünk megvalósításához. Elmondtam az előző vasárnapok során már többször is, hogy nem annyira a vízkereszt szót kellene használnunk, hanem az epifánia szót. Igaz, hogy ez egy idegen szó, de a jelentése az, hogy megjelenés. Ennek az időszaknak ugyanis ez a lényeges mondani valója, hogy az Isten dicsősége megjelent a világban. Az ige testélet és lakozott közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Így szólt a karácsonyi ige, és a vízkereszti, azaz az epifánia vasárnapok ezt a dicsőséget ragyogtatják tovább. Ez egy olyan dolog, ami még ragyogóbbá, még fényesebbé teszi, és kiviszi ebből a bizonyos helyből, a templomból a fényt, a ragyogást, ha rajtunk is tovább tükröződik. Nekünk is ilyen tükröknek kellene lennünk, hogy ha kimegyünk a templomból, megjelenjen rajtunk az Isten dicsősége, az ő szeretetének dicsősége. Most, kedves testvéreim, tehát a római levélből kapjuk most az igéket. Pál apostol maga a legjobb példa arra, hogy Krisztus ragyogása a legsötétebb gyűlöletet is szeretetté tudja formálni. Ha valaki meg tudja ezt tenni, hogy azt a megáltalkodott gyűlöletet, ami az emberben tud lenni, azt meg tudja változtatni, hát az a legnagyobb dolog. Egy testi betegséget sokféleképpen lehet gyógyítani, már a szer átültetés sem lehetetlen, szinte minden szervet ki lehet már cserélni, de a léleknek ez az elsötétülését. Azt mondja az Jézus, hogy ha te szemed sötét, akkor te az egész lelked sötét. Ha te szemed világos, akkor a te lényed világos. Pontosabban, ha a te lényed világos, akkor az a szemeden keresztül tükröződik. A test lámpása, a szem, mondjuk ezt így szállóigeként. Most, kedves testvéreim, ha valaki meg tudja ezt tenni, hogy ott belül azt a sötétséget megváltoztatja, és kifele már világosság ragyog, akkor ez a legnagyobb dolog a világon. Saul koncepciója, ugyanis, ugye emlékszünk, Saul Pál koncepciója ez volt, hogy bűnhődjön a bűnös. Ő, mint nagyon elkötelezett zsidó farizeus, úgy gondolta, hogy aki nem úgy hiszi a zsidó hitet és vallást, és nem úgy követi, mint ahogy azt ő gondolja, annak bűnhődnie kell, akár az életével kell fizetnie. Most meg akart fizetni mindenkinek, akit bűnösnek hitt. A római levélben pedig most ezt írja, ne fizessetek rosszal a rosszért. Mai világunkat át meg átjárja a gyűlölet, mindenki meg akar fizetni mindenkinek a vélt vagy valós sérelmekért. Ez történik a harctereken, ez történik a békés, idézőjelbe, békés lakosság körében, körünkben. És ez aggasztó. Ez testvérek, de még aggasztóbb, ha mi keresztjének gondolkodunk így, beszélünk így, cselekszünk így. Az Isten irgalmára kérlek titeket. Ezzel kezdi Pál apostol ezt a 12. fejezetet, már elhangzott az elmúlt vasárnapokon, az Isten irgalmára kérlek benneteket. Ez a kiinduló pont az apostol számára, hogy elmondja mindazt, ami a mai igében is előkerül. Isten irántunk való irgalma, irgalomra kötelez minket. És ezt nem Pál találta ki, ezt Jézus maga mondja, legyetek irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok irgalmas. De hát hogyan legyünk irgalmasok? Mit jelent ez? Éljetek békességben, mondja Pál apostol. Tehát hiszen mindenki erre vágyik, akkor miért nem sikerül? Mindenki szereti a békét, mindenki szeret nyugalomban élni. Miért van akkor mégis gyűlölet a világon és békétlenség? Hát mert ott van az a kitétel, hogy minden emberrel. Minden emberrel éljetek békességben. Na, ugye, itt megakadunk. Mert tudunk egy csomó embert mondani, akivel egész jól megvagyunk. Vannak, akiket úgy semmibe veszünk, és el vagyunk velük éppen ezért, de vannak, akik állandóan ott vannak előttünk, és nem hagynak bennünket békén. És nem tudjuk őket szeretni. Most ez az a probléma. Minden emberrel, ezt mondja az apostol, ezen akadunk el, mert beletartoznak ebbe, akik nem szimpatikusak nekünk. Beletartoznak ebbe azok, akik más nézeteket vallanak, mint mi. És még inkább az ellenfeleink, vagy pedig végső soron az ellenségeink, az üldözőink, akiket nem tudunk szeretni, sőt, gyűlöljük őket. Pál reálisan látja ezt a helyzetet, és hozzáteszi, amennyire lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek békességben. Kettőn áll a vásár, kettőn áll a békesség, az egyik oldalon amennyire lehetséges, ez a másik embertől függ, akarja a békét velem. A másik oldalon pedig ott vagyok én, amennyire tőletek telik, ez a mi oldalunk, akarjuk-e igazán a békét? És itt jön be a mi igazságérzetünk. Felháborodunk, ha igazságtalanságot látunk. Azt mondjuk, hát a bűn nem maradhat büntetlenül. Megdöbbentett az, és nyilván az ember igazságérzete bennem is föllángol, ha valami olyat látok, olyan történik, egy szörnyű terrorcselekmény, egy felelőtlen baleset, de az, hogy hónapokig nem tudnak megnyugodni az indulatok, mert történt egy baleset, leszakadt egy állomásnak a mennyezete. És egymást fokozva mondják az emberek, egymást gerjesztve, hogy mindenkit meg kell büntetni. Ilyenek vagyunk mi. Nem akarom őket elítélni, mert valószínűleg, ha ott lettem volna, vagy ott lennék, vagy másik helyzetben, én is így érzek, így gondolkodom. Nos, kedves testvéreim, felháborodunk, ha igazságtalanságot látunk, és a bűnt nem, meg kell büntetni, azt mondjuk, ha mi igazságérzetünk, és a valóságos igazság viszont végtelenül különbözik. Ezt nagyon fontos tudnunk. Az, amit mi érzékelünk, mint igazságot, vagy igazságtalanságot, és ami a valóságos igazság. A mi szubjektív igazságérzetünk vélt és valós sérelmek következtében alakul ki. Megbántott valaki? onnantól kezdve már bizalmatlanná válunk. Újra megbántott? Megharagszunk. És megint újra? Már gyűlöletté izmosodik bennünk az igazságérzet. És 10 milliárd embernek 10 milliárd igazságérzete van ezen a világon. Reménytelen. Csoda. Csoda, hogy még eddig nem robbant szét ez az emberiség. Még nem tettett tönkre teljesen ezt a világot, ezt a közösséget, amiben élünk. Igen, igazságérzet lehet 10 milliárd, de igazság csak egy van. Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja Jézus. Jézusnak nem a viselkedése, nem a tulajdonsága, hanem a lényege az igazság. Ő maga az igazság. Senki sem mondhatja közülünk, igaz vagyok, és ezért igazam van. Senki. Semmilyen ügyben. Aki Jézus befogadja, az azt mondhatja, igazságom van, mert élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, aki az út, az igazság és az élet. De ott ágaskodik bennünk a kérdés nekünk, keresztényeknek, Krisztus követőinek, eddig kell törnünk a világban tapasztalható, vérlázító igazságtalanságot. Nem kell-e a rosszért rosszal fizetni, úgy, ahogy hát már az ószövetségi törvényben is benne van, szemet szemért, fogad fogért. És hát az igazságszolgáltatásban, jogszolgáltatásban természetes, hogyha valaki elkövet egy bűnt, annak bűnhődnie kell, megvannak a büntetési tételek a bűnnek megfelelően. De mi keresztények vajon nem kaptunk felhatalmazást, hogy harcoljunk a rossz ellen? Most igen. Harcolnunk kell a bűn ellen, elsősorban önmagunkban. Ezt a fegyvert önmagunk felé kell fordítani először. Megint csak nem magamtól mondom ezt, Pál apostol így mondja ezt, kicsit drasztikus, de el kell, hogy fogadjuk. Öldököljétek meg a bennetek levő bűnt. Ez az öldöklés az azt jelenti, hogy gyakorítók érve, hogy többször, újra és újra. Mert a bűn ott van. Mert az eredeti bűn, az óember végig kísér bennünket ezen a földi életen. Kedves testvéreim, de ami és aki rajtad kívül áll, az már az Isten hatásköre. És ezért mondja Pál, hagyd a büntetést, a bosszúállást az Istenre. Ő maga mondja, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Pál válasza egyértelmű, Isten fizet meg. Úgy és akkor, ahogy és amikor jónak látja. És bár mi sokszor úgy érezzük, hogy Isten malmai lassan őrülnek. Igaz. De ez a mi érdekünk is. Hogy lassan őrüljenek, mert ha gyűlölködünk, mi is ítélet alá esünk. Isten megfizet. Megfizetett a Golgotai kereszten. És ebből következik, hogy erre a feszítő kérdésre, hogy tenni vagy nem tenni, valami megoldást találjunk. Tenni vagy nem tenni? Ez itt a kérdés, mondhatnám kicsit teátrálisan. Tehetünk valamit a rossz ellen? Ha teszünk a rossz ellen, akkor mi is ítélet alá esünk. Ha nem teszünk a rossz ellen, akkor cinkosok vagyunk. Pál Krisztus szeretetét tükrözi vissza, és ragyogó választ ad. Ne támad, hanem tápláld az ellenségedet. Ha éhezik ellenséged, adj ennie. Ha szomjazik, adj innia. Mert ha ezt teszel, parazsa gyűjtesz a fejére. És Krisztus ezt tette. Ezt tette akkor, amikor azt a leprást, aki mindenki elkerült, meggyógyította. Amikor a római százados alázatos kérését teljesítette, mert hitt benne, pedig a gyűlölt ellenség tagja volt. És ezt tette halálával a kereszten, testét és vérét adta bűneink bocsánatára, itt fizetett meg az Isten, először is megbosszulva a gonoszon, a sátánon mindazt, amit tett ellenünk, értünk, vagyis velünk. Kedves testvéreim, Pál apostolnak az élete aztán ezt tükrözi vissza. Ez az igazi epifánia. Amikor egy gyűlölködő ember megtanul szeretni, akkor Pál elmondja és leírja ezeket a szavakat, akkor ezek nála nem kegyes frázisok, mert ő ezt már éri. Őt már ekkor, amikor ezt a levelet megírja, már megkövezték egy párszor, meg börtönbe zárták, majdnem meghalt, a halál szélére sodorták őt már a Krisztus hitéért, a szeretetéért. Drága testvérek, ez a mi feladatunk, ez az, amit tehetünk. Krisztus szeretetének fényét tükrözni. És ezzel teszünk a rossz ellen. És ezzel nem leszünk cinkosok a rosszban, de társak leszünk a jóban. És az ellenségből baráttá tudjuk formálni, nem a magunk erejével, hanem a Krisztusból áradó szeretettel azokat, akiket most még elviselni is alig tudunk. Gyerekek lent az altemplomban készülnek, biztos kapnak majd ők is egy kis aranymondást. Jó dolgok ezek. Vigyünk magunkkal mi is majd aranymondást. Aranyat ér. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Ámen. Imádkozzunk. Mondjuk még így is nehéz a lecke, amit most ránk bíztál. De segíts, hogy megtegyük az első lépést. Segíts, hogy először is öljük meg magunkban a bűnt, a rosszat. Újra és újra. És ne fáradjunk bele. Vagy nem fáradunk bele abba, hogy újra és újra tisztára mossuk a ruhánkat, a testünket. Add, hogy napról napra megtisztítsuk a te igéd fényében, a te szereteted fényében a lelkünket. És aztán add, hogy ez az öröm ne vesszen el, az evangélium öröme, hanem tudjuk ragyogtatni, sugározni, amikor kimegyünk a sötét világba. Éppen erre van szükség. És nem azon kell háborogni, hogy milyen sötét van odakint, hanem kicsiny kis fényünkkel akarjunk világítani. Segíts erre bennünket, Urunk. Ámen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Ámen.